Kontakt Rádió, a belváros hangja. Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat itt a Kontakt Rádióban, a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal vidékre egy kis múzeumba fogunk ellátogatni, amely Dunapatajon van, a Pataj Múzeum. Beszélgető partnerem pedig Sír Tamás lesz, néprajzos muzeológus, a múzeumnak a vezetője. Az adás Skype-on keresztül fog működni, úgyhogy mindjárt érdeklődnék is, hogy vonalban van-e.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és a műsorvezetőt. Remélem, jól hallanak.
Igen, rendben. Akkor mindjárt feltenném az első kérdést. Dunapataj, ez a név nem annyira közismert. Hol van Dunapataj, mit lehet, vagy mit érdemes róla tudni, és a múzeumot is kérném, hogy mutassa be.
A Dunapataj leginkább egy nagyobb városhoz, egy közelbe fekvő nagyobb városhoz, Kalocsához pozícionálnám. Mi Kalocsa fölött vagyunk, egy 10-14 kilométerre, ez Budapesttől délre, ugye a Duna mentén körülbelül 100 kilométerre található a fővárosunktól. Egy alföldi mezőváros, ami a Duna mellett található, talán a Szelidi tóról egyes hallgatóknak jobban ismerős Dunapataj neve, ugyanis a Szelidi tó az egy nagyon-nagyon kedvelt fürdőhely volt, és hát mostanában is kedvelt fürdőhely, illetve horgászhely. Dunapatajról annyit kell tudni, hogy egy olyan 3000-4000 fő közötti lakosú, az Árpád kor óta lakott település, jelentős történeti néprajzi hagyományai vannak a községünknek. Talán a történeti hagyományok közül az 1919-es eseményeket kellene itt kiemelnem, és hát egy mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis település, aminek mondjuk van némi fajta ipara is. És ennek a településnek, illetve a Szelidi tónak a múzeuma, vagy muzeális gyűjteménye, a Patai Múzeum, hivatalos nevén a Dunapatai Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény, amelynek én egyszemélyi dolgozója vagyok. Azt kell tudni a Patai Múzeumról, hogy a falusi múzeumok közül kiemelkedik nagyságával és a gyűjteményi anyagával, tehát nem egy egyszerű tájházról vagy faluházról van szó, illetve nem egy egyszerű kis kiállításról vagy gyűjteményről, hanem bizony egy 6 épületet magába foglaló múzeumi együttesről van szó, amelyből 4 műemléki, népi műemléki épület, és egy kis volt unitárius templom, és egy kis raktárépület. Tehát én úgy gondolom, hogy a kis települések között a Patai Múzeum mindenféleképpen egy előkelő helyet foglal el nagyságával, illetve gyűjteményi anyagával. Alapvetően helytörténeti a gyűjteményünk, és néprajzi, de emellett természetesen van régészeti anyagunk, és van képzőművészeti anyagunk is. Általában azt lehet elmondani a gyűjteményi anyagról, hogy minden olyan dolgot gyűjtünk, és tényleg bármire gondolhatok itt, tehát a könyvektől kezdve a videó felvételen keresztül a használati tárgyakig, ami Patajhoz kötődik, ami Patajhoz köthető, akár a lakosokon keresztül, az itt élőkön keresztül, vagy például híres itt született egyéneken keresztül. Tehát minden ilyen anyagot itt a múzeumunkban gyűjtünk, feldolgozunk és kiállítunk.
Kik születtek Patajon? Mert említette, hogy az itt születetteknek az anyagait gyűjtik.
Igen, hát természetesen itt nem kell gondolni ilyen nagy országos jelentőségű nevekre. Hadd említsem csak az itt születettek közül mondjuk Újhelyi Imrét.
Mi kapcsolódik ehhez a névhez?
Nem sok embernek, talán csak a szakmabelieknek mond valamit. de Újhely Imréről azt kell tudni, hogy ő teremtette meg a magyarországi tejbegyűjtésnek a rendszerét, a tejcsarnokoknak a rendszerét, még a 20. század elején, amikor a Magyaróvári Akadémián dolgozott, és hát minden mellett még jó pár sajtfajtát is kidolgozott a Magyaróvári Akadémián, például az óvári sajt az ő nevéhez köthető. Ő például dunapattai híres szülötte.
És milyen ipar volt Dunapatajon? Tehát milyen iparág volt az, amit műveltek az emberek, amiből többen éltek?
Alapvetően a kisebb iparágokra lehet gondolni itt, a kézműipar volt a legjellemzőbb. Az elmúlt években főképp a szocialista rendszer alatt pedig kialakultak ilyen könnyűipari ágak, például a itt helyben termelt paprikának a feldolgozása, vagy egy ideig konzerviparágunk is működött, illetve gumi feldolgozás is működött itt. Jelen pillanatban pedig a gépjárműipar beszállítói dolgoznak itt Dunapatajon.
A múzeumban szó volt arról, hogy a dunapatai jellegű, Dunapatajhoz kötődő dokumentumokat is gyűjtik. Ezeket milyen rendszerben gyűjtik, illetőleg konkrétan mi a gyűjtésnek a kritériuma? Tehát minek alapján kerül be valami a gyűjteménybe, vagy nem kerül a gyűjteménybe?
A kritérium az, hogy Dunapatajhoz köthető legyen.
Tehát
valamilyen módon.
Tehát bármi, ami mondjuk a gumiiparral kapcsolatos Dunapatajon, az mindenbe kerül ide.
Igen, törekszünk természetesen a teljességre, tehát hogy minden olyan, ami Dunapataj témájában megjelent, az ide bekerüljön, és hadd szabadjon kihangsúlyoznom egy nagyon különleges és fontos dolgot, ez az úgynevezett patahikum, amit Pastik István, a Patai Múzeumnak az alapítója és első igazgatója, egyébként 40 évig volt igazgatója a Patai Múzeumnak, tehát ő alapította meg ezt a Pataikum nevezetű gyűjteményt. Ez egy könyvgyűjtemény, minden olyan könyvet, amiben Dunapataj vagy a szelidító nyomtatásban szerepel, azt megpróbáljuk ide begyűjteni. Jelen pillanatban 2600 olyan kötettel rendelkezünk, amelyben Dunapataj vagy a szelidító, illetve hát a Dunapatajhoz köthető területek, illetve személyek szerepelnek, tehát áttételesen is szerepelhet Patai ezekben a könyvekben. A tudomásom szerint két helyen végeztek ilyen specifikus gyűjtést, egyrészt Budapesten a Szabó Ervin könyvtárban, ott Budapest települését gyűjtötték így, a másik pedig Dunapataj település, ahol ezt a Pataikumnak nevezett gyűjteményt Pastik István múzeum alapító történész kezdte el, és hát én folytatom ezt a tevékenységet.
A múzeum alapításával kapcsolatban mit lehet tudni, hogyan jött létre ez a múzeum, ugye önkormányzati múzeum, tehát nem a megyei múzeumi hálózathoz tartozik. Ez azt jelenti, hogy a város hozta létre?
Ezt a múzeumot Pastik István történelemtanár, helyi születésű lakos hozta létre 1959. március 27-én. Egész egyszerűen fogott három darab patai tárgyat, és felrakta őket egy polcra az iskolában, ahol tanított, és azt mondta, hogy ez a Patai Múzeum, innentől fogva ezt a múzeumot gyarapítja, hivatalossá teszi, ezt a múzeumot lehet látogatni, belépőjegyet szerzett. Mindez nagyon mulatságosnak hangozhat, azonban ebből a három tárgyból, amit annak idején Pastik István oda kirakott a polcra, manapság, vagy a mai napra több tízezer darabot számláló gyűjtemény alakul ki, számos épülettel, amiket már az előbb felsoroltam.
Az épületek hogyan kerültek a múzeumhoz? A lakosok adták át, vagy pedig valamilyen más módon?
Kezdetben természetesen a múzeumnak nem volt épülete, mint ahogy említettem is, iskola féleső sarkában volt ez a gyűjtemény. Később bővült, ahol fokozatosan gyűjtötte Pastik István ezeket a tárgyakat, így egyre nagyobb és nagyobb helyre volt szükség. És 1962-ben, tehát 50 évvel ezelőtt pontosan volt az a lehetőség, hogy a helybeli tanács látta azt, hogy ez egy mekkora gyűjtemény, egy önálló épületet, egy önálló parasztházat vásárolt a gyűjtemény számára, és akkor ide ezeket a tárgyakat behordták, berakták, és ekkor lett az első önálló épülete a a Pattai Múzeumnak. Hozzáteszem gyorsan, hogy ez egy műemléki parasztház volt, a mai napig megvan a múzeumnak, és érdekes eseménye volt 50 évvel ezelőtt a Pattai Múzeumnak, hogy a múzeum első látogatója ebben a formában, tehát ebben a parasztházban, a Kodály Zoltán és kísérete volt. Ugyanis Kodály Zoltán ekkor, 1962. június 10-én eljött Dunapatajra, egyrészt meglátogatta az énekzenei általános iskolát, lerakta a művelődési házunknak az alapkövét, és meglátogatta a Pattai Múzeumot. Tehát ő volt az első látogatója az önálló épületben lévő Pattai Múzeumnak. Később a múzeumigazgatónk még több épülettel gyarapította a múzeumot, hát a legfontosabb pedig az volt, hogy megszerezte a főutcán álló unitárius templomot, kis templomot, amiből az unitárius gyülekezet gyakorlatilag kihalt, és ezt a megyei vezetés megvásárolta a múzeum számára, múzeumi épületnek. Ezt egyébként 30 évvel ezelőtt, 1982-ben avatták föl. Azóta vagyunk ebben az épületben, ez a főépületünk, és a kis parasztház mellette az egy külön berendezett gyűjteményegységünk.
Mekkora távolságra vannak ezek az épületek egymástól? Illetve a másik kérdésem, hogy az épületekben tematikailag hogyan különülnek el a gyűjtemények, vagy mindenből egy általános ismertetést nyújtanak?
A távolságot azt úgy tudnám meghatározni, hogy a kis templomunk, amit említettem, a kis unitárius templomunk, az Pattai főutcáján, egykori főutcáján található. Egy impozáns nagy utca, el tudják képzelni, hogy minden egyes településnek volt egy olyan utcája, ami meghatározta a település képet. Ez az unitárius templomocska, már a múzeum főépülete ezen az utcán található, és ebből az utcából nyílik egy mellékutca, amely körülbelül 200-300 méterre van a kis templomunktól, a főépületünktől, ott található a parasztházunk, ami tájházként, jellegzetes helyi berendezésként van berendezve. Ezt egyébként egy híres néprajzkutató rendezte be, Csilléri Klára, 1968-ban. A gyűjteményeknek a elhelyezéséről annyit lehet mondani, hogy törekszünk a gyűjtemény anyagának különböző elhelyezésére, tehát így külön és együtt tároljuk a papír gyűjteményi anyagunkat, például a fényképekkel, a különböző oklevelekkel, külön tároljuk a fémanyagú tárgyainkat, külön tároljuk a faanyagú tárgyainkat, és sajnos van például a gyűjteménynek egy olyan része, ami teljesen máshol az önkormányzat másik épületében kell tárolnunk, mert egész egyszerűen nem fér be a raktárainkba. Azt, hogy mit néz meg a látogató, az attól függ, hogy mire kíváncsi. Egyszerű turistaként jön ebbe a Pattai Múzeumba, vagy pedig kutatni szeretne. Ha turistaként jön be, mi megmutatjuk neki az unitárius templom belsejét, ez egy nagyon szép erdélyi stílusú templom belső, ha van kiállításunk, ami egyébként időszakosan lehetséges, akkor azt is szívesen megmutatjuk, illetve van az állandó kiállításunk, az említett tájház, ami úgy van berendezve, mint egy 19. századi pattai belső, lakásbelső. Ez egy állandó, 1968 óta változatlan kiállítás, ami egyébként számos érdekességet hordoz.
Van egy régészeti gyűjtemény is, főképp bronzkori tárgyakból, ásatásokból származó tárgyakból. Ez látható?
A régészeti gyűjteményünk nem látható az egyszerű turisták számára. Természetesen, hogyha valakinek van érdeklődése, illetve valamilyen szakmai szempont szerint kutatni szeretne, akkor ezt megteheti. Bízunk benne, hogy júniusra a régészeti anyagunkat egyébként ki fogjuk állítani több más érdekesség mellett a Pattai Múzeumnak a főépületébe, és egész nyáron látható lesz.
Akkor most egy kis zenét hallgatunk, és akkor úgyis kutatásról, szakemberekről esett szó, tehát ezzel a témával fogjuk folytatni a zene után a beszélgetést.
See the vision.
Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a Tárlatról, Tárlatra című műsort, és Sír Tamással beszélgetek, a Dunapatai Múzeumnak a vezetőjével, aki néprajzos muzeológus, úgyhogy egy kicsit beszéljünk a dunapatai néprajzi gyűjteményről, illetőleg arról, hogy milyen kutatás folyik Dunapatajon. Úgyhogy át is adnám akkor a szót.
Köszönöm szépen. Hát a néprajzi kutatás, mondhatom azt, hogy egyszemélyű, hiszen én főállású alkalmazott vagyok itt a Patai Múzeumban, az önkormányzat múzeumában, hiszen ezt az előbb még nem is mondtam el, ez a múzeum önkormányzati tulajdonban van 1982 óta. Hivatalosan a néprajzi kutatást ezt én művelem itt Dunapatajon, emellett van még jó pár kutató kollégám is, aki vagy nyugdíjban, vagy pedig önálló módon végez kutatást. A dunapatai néprajzi kutatások elsősorban, amiket én végzek, település néprajzi szempontúak, például térképeknek az elemzése és az ezzel összefüggő gazdálkodásnak az értelmezése és ezekből leszűrhető adatoknak a megírása, illetve különböző tárgyaknak a kutatása. Most van egy olyan folyamat, ami jó pár hónappal ezelőtt indult el, és megpróbálunk összeszedni régi faragványokat például, vagy régi eszközöket, használati eszközöket a 19. század közepéről, a 19. század elejéről, és megpróbáljuk egy kicsit rekonstruálni azt a környezetet, amelyben a dunapataiak a 19. században éltek. Patairól azt kell tudni egyébként, hogy nincs önálló népművészete, de apró és gondos munkával föl lehet tárni olyan dolgokat, amelyek igenis azt mutatják, hogy például az 1800-as vagy 1700-as években itt azért jelentős hagyományok működtek, amelyek döntően egy alföldi mezővárosnak a képét rajzolják ki, és hogy miért kell ezt az utatást aprólékosan végezni. Azért, mert a 19. század második felében, vagy utolsó harmadában Dunapataj rendkívül gyorsan polgárosult. Egyébként előtte is volt hajlama a polgárosulásra, vagy voltak ilyen behatások, de nagyon gyorsan polgárosult, és nagyon gyorsan tűntek el azok a tárgyak, azok a dokumentumok, azok a népművészeti anyagok, amik még egyáltalán itt a 19. században megvoltak. Ezért nagyon körültekintő és részletes, aprólékos munkát kell végezni, ami rengeteg időt vesz igénybe. És van egy másik kutatási területem, az archív fényképeknek a kutatása, ami nyilván az újabb időket célozza meg, de például az 1945 előtti fényképeknek a felgyűjtése, hát az egy csodálatos dolog. Az ember több helyen rábukkan egy-egy olyan darabra, ami kulturális kincs.
Ez a gyűjtés, illetőleg a tárolás, ez papírformában történik, vagy digitálisan is? Illetőleg a másik kérdésem, hogy a település kutatásból leszűrt tanulságoknál mit lehet például mondani az itt élőkről, még a mezővárosi időből, tehát még mondjuk a polgárosodás előtti időszakból, a paraszti világból, hogy hogyan éltek az emberek, férfiak, nők mennyire éltek együtt, tiszta szoba, hogyan működött, tehát a szokásokkal kapcsolatban mit lehet megállapítani?
A tárolásról annyit, hogy jelentős az archív fényképeknek az anyaga a múzeumban, ezeket természetesen papír formában, most már hál' Istennek azt mondható, hogy nagyon-nagyon jó muzeális körülmények között tudjuk tárolni, és hát ezzel egyidejűleg, hogyha egy papírképet nem tudunk megszerezni papírformában, akkor másolásra kényszerülünk, és akkor az digitálisan másoljuk le. A 19. századi létből én egy kicsit más dolgot emelnék ki, ami Patajra jellemző volt, illetve az alföldi mezővárosok jó részére jellemző volt, mégpedig ez a szálláskertes rendszer. Ez a szálláskertes rendszer az azt akarta, hogy az emberek nagy többségének a településen belül csak lakóháza volt, ami azt jelentette, hogy ott például mezőgazdasági felszerelések, állatok nem voltak, tehát például ló, szarvas, marha, sertés, hanem csak apró állatok, például szárnyasok, kutya, macska, tehát ilyen házi állatok, és maga a gazdaságnak a az épületei, a gazdasági felszerelések és a gazdasághoz tartozó állatállomány, az pedig a települést övező úgynevezett szálláskertes övezetben, a szálláskertekben volt található. Ilyen szálláskerten majdnem minden dunapatai család rendelkezett, hiszen ez adta a gazdálkodásnak az alapját, nevezetesen azt, hogy innen indultak, tehát innen a szálláskerti övezetből indultak a határba, itt tárolták a terményeiket, itt végezték a cséplést, minden nemű munkát, ami a gazdálkodáshoz kapcsolódott, azt itt végezték, és hát aludni, pihenni pedig a belvárosba, tehát a város belterületére tértek vissza. Ezzel együtt egyébként nagyon sok embernek volt tanyája a határban is, de hát ez a tanyásodás, ez mondjuk a 19. század utolsó harmadába indult meg, és mondjuk a 20. század közepéig tartotta a TSS-ítésig. Az előbbi szálláskertes rendszer, ez ami egy nagyon érdekes, sajátos gazdálkodási rendszer volt, egyébként számos néprajzkutató leírta már, és nagyon sok település megállapították már, hogy ilyen vagy olyan formában szálláskertes. Viszont ami Patajon érdekesség volt, hogy ez a szálláskertes rendszer egészen a közelmúltig, az 1950-es évekig fennmaradt. Aztán utána sajnos nagyon-nagyon gyorsan, roham tempóba pusztult el.
Azt szeretném kérdezni, hogy ebben a szálláskertes rendszerben több helyen volt ugye ilyen Magyarországon, voltak olyan helyek, ahol az istálló is ugye ezen a területen volt, a férfiak rendszeresen ott háltak, ott aludtak, és ritkán jártak be a belterületi házba, ahol az asszonyok laktak többnyire. Itt ez a rendszer ezek szerint nem így volt, hanem éjszakánként ugye pihenni visszajártak a belső területre. Hogy a külső területnek akkor a védelmét, őrzését hogyan oldották meg, lehet ezt tudni?
Mind a két megállapítás helyes. Természetesen, amit ön mond, azt is ismerik, még az idősek is Patajon, tehát nekem nem egy az adatközlő mesélte el kaján mosolyjal az arcán, hogy hát igen, gyakran ott aludtak, mint fiatal legényként a szálláskertekbe, és az mennyire jó volt, mert szabadok voltak, ott tudtak mulatni, egy kicsit függetlenek lenni. Ez a dolog, hogy a fiatal legények többnyire, a fiatal legények a kína szálláskertekben voltak, ez általában a házasulásukig tartott, és utána, vagy például ameddig meg nem öregedtek, utána jobbára a házban aludtak, tehát a belterületen, de volt olyan parasztember is, aki soha nem aludt a szálláskertbe, hanem erre fogadott egy bérest, és a bérese végezte el a kinti munkákat, ő csak kijárt napközben, tehát mind a két dolog élt egyszerre. Számos változata kialakulhatott ennek, hogy ki, hol, mikor pihent. Itt Patajon valószínűleg nagyon-nagyon vegyes volt a kép, tehát voltak kint is férfiak, illetve volt olyan, aki életében nem aludt kint egyetlen napot sem a szálláskertben.
Most egy kicsit akkor a nők felé kacsintva, szokták emlegetni ugye, hogy a paraszti élethez hozzátartozott a szövés, vonás, fonóházak voltak, ott gyűltek össze a nők, ott dolgoztak. Mennyire volt ez meg Patajon, illetőleg a másik kérdésem, hogy ugye szó volt arról, hogy nincsen nagyon messze Kalocsától. Kalocsának nagyon nevezetes a hímzése, gyönyörű szép motivumokkal, szép színes mintákat hímeznek. Mennyire hatott ez, vagy mennyire érzékelhető ez Patajon? Tehát Kalocsának a népművészeti hatása.
Kezdeném talán az utóbbival. Kalocsa népművészetének hatása Patajon semmilyen formában nem érződött. Talán a legutóbbi 20-30 évben, hogyha ajándékba adnak, vagy valamit, egy kis prezentációt akarnak tartani, megjeleníteni, akkor egy kicsit feldíszítik ezt Kalocsaival, de a 20. század 50-es évekig itt Patajon semmilyen formában nem érződött a kalocsai népművészet, mint népművészet egyáltalán nem jött ide át Patajra, sőt olyan formán, hogy a patai házak nagyon letisztultak voltak, a református vallásnak sokkal megfelelőbb polgári, egyszerű kialakításúak voltak. Ha valaki nagyon tehetős volt, az inkább a városoknak a kultúráját, ruházkodási, étkezési kultúráját vette át, jobban azt, mint például a kalocsai kultúrát. Tehát ide Patajra a kalocsai népművészet nem jött át egyáltalán. Természetesen a szövő-fonó hagyományok azok Patajon is megvoltak. Itt meg kell említeni, például az adatközlők mindig jó szívvel emlékeznek a kiskörösi lányokra, akik napszámba jöttek el Kiskörösről, légvonalban egy olyan 30 kilométerre fekszik Dunapatajtól, és napszámba jöttek át gyalog, hogy itt kender törjenek, és segítsenek a kender feldolgozásba, amit aztán a helybeli parasztasszonyok utána, tehát amikor meg volt törve a kender, meg volt fésülve, utána maguk végeztek el, tehát fonták a fonalat, és számos takács működött Patajon, takács C is volt Patajon, és ezekkel dolgoztatták fel a fonalat. És ebből aztán készültek a mindenhol jól ismert különböző szőtesek és szövött termékek.
Még egy néprajzi kérdés lenne, szó volt Kodály Zoltánról, hogy zenei általános iskolát avatott föl, illetőleg a múzeumhoz is milyen szorosan kötődik. Ez azt is jelzi, hogy zenei élet is volt Patajon. Miben nyilvánult meg, illetőleg milyen hangszerek kerültek a gyűjteménybe?
Ami a patai gyűjteményben mindenféleképpen említése méltó, bár a néprajzi gyűjteménynél nem tettem rá utalást, az a citera gyűjteményünk, ami egy kutató megállapítása szerint Magyarország egyik legnagyobb citera gyűjteménye, ami egy helyről került ki. Tehát ezek a citerák, ezek csak is kizárólag, amik itt találhatók a múzeumban, itt Patajon kerültek elő, és nagyon jól reprezentálják azt, hogy Patajnak bizonyos tekintetben milyenek voltak a kulturális szokásai. Itt a magyarországi nagy citera típusok közül mindegyik megtalálható. Természetesen döntő százalékban az alföldi típus, tehát a vályú citera, de vannak hasas citerák, amik például a Dunántúra jellemzőek, és vannak egyéb más típusok, ami azt jelzi, hogy azért a kulturális folyamatok, tehát az oda-vissza kölcsönhatások azért nagyon-nagyon jól érvényesültek. Ez több más szempontból is elmondható a patai népi kultúrára. Tehát a gyanítom most már, hogy így több hónapja vizsgálatot végzek, hogy gyanítom, hogy ez a bútor kultúrára is igaz.
Szó volt a patai kumról, és ezekről a különleges könyvekről, amik közöttük található. Kicsit többet jó lenne hallani róla.
Ez egy nagyon vegyes gyűjtemény tulajdonképpen, akár időben is, és fajtájában is. Talán kezdeném a legkorábbi könyvvel, ami egy 1696-as Corpus Juris, ami Patajt név szerint említi meg, hiszen ez a törvénytár leírja, hogy a 36 vámnak a szedési jogát a Közép-Magyarország területén például Budának, Székesfehérvárnak és csak Patajnak hagyta meg a Corpus Juris. Tehát ez megtalálható, ennek egy 1696-os példánya a patai kumok között. És hát a legújabb példánya például Rákóczi Rozániának a polgári iskolai iratokat feldolgozó munkája, amit 2010-ben adtunk ki, és a Patai Múzeumban mutattunk be, már csak azért is, mert Rákóczi Rozália a Hadtörténeti Múzeum egykori munkatársa, Dunapatajon lakik, és fiatalkorát is itt töltötte.
Nagyon telik az idő, úgyhogy nem tudom, van-e olyan dolog, amit még föltétlenül el kéne mondanunk, mielőtt az utolsó kérdésre rátérnénk, hogy a képzőművészeti gyűjteményről is valamennyit halljunk.
A képzőművészeti gyűjteményünket döntő többségében Kován Lóránt festőművésznek a képei teszik ki. Kován Lórántról annyit kell tudni, hogy ő egy ilyen, a saját megfogalmazását mondom, ő egy ilyen trianoni gyermek, 1913-ban született Mitrovicán, Szerbiában. Az édesanyja volt magyar, édesapja pedig szerb származású. A gimnáziumot Pozsonyban töltötte, majd az akadémiát Budapesten végezte. Rudnai Gyulának volt tanítványa, aki egyébként már az akadémia alatt azt nyilatkozta Kován Lórántról, hogy mindent tud a portréfestészetről, amit tudnia kell egy festőművésznek. Kétségtelen, hogy portréfestészetben Kován Lóránt kimagasló teljesítményt gyújtott. Azt sajnálom talán egy kicsit, hogy nem annyira ismert Magyarországon, ugyanis a 70-es évek legelején disszidált, külföldre vándorolt, és ott is halt meg 2007-ben az Egyesült Államokban, ahol a legtöbbet élt. Rengeteg portréja van a múzeumban, és számos történelmi festménye is. Az életrajzi anyagairól meg nem is beszélve, a fényképektől kezdve a vázlatai, nagyon sok minden.
Hogyan kerültek a Patai Múzeumban az alkotásai?
Ez egy nagyon jó kérdés. Általában felteszik, hogyha látják és hallják ezt a hatalmas gyűjteményt. Komán Lórántnak nincs igazándiból kötődése Dunapatajhoz. Az előző múzeumigazgató, a múzeum alapítója, Pastik István volt az a szenvedélyes gyűjtő, aki Komán Lórántnak szinte a teljes életművét felgyűjtötte, ide gyűjtötte Dunapatajra, és gondoskodott a tárolásáról. Így alakult ki ez a gyűjtemény, ami jelen pillanatban vár arra, hogy mondjuk egy jó könyvet kiadjunk belőle, hogy egy jó életrajzi kötetet megjelentessünk, egy művészettörténész kutató felfedezze Kovál Lórántot.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, akkor megint kis zenét hallgatunk, és utána Kaleidoszkóppal folytatjuk a műsort.
Én köszönöm szépen, és további szép napot kívánok.
Köszönjük.
Reggel süt a nap az égen,
szürke a piroson,
este havon ül a parazson,
narancs a zöldön,
délben virág nő a földön,
fehér a feketén,
éjjel holt kell az ég peremén.
Sárga a kéken, reggel süt a nap az égen, szürke a piroson, este hamul a parazson, narancs a zöldön, délben virág nő a földön, fehér a feketén, éjjel holt kell az ég peremén. Sárga a kéken, reggel süt a nap az égen, szürke a piroson, este hamul a parazson. Narancs a zöldön, délben virág nő a földön, fehér a feketén, éjjel holt kell az ég peremén.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket ismét a Tárlatról Tárlatra műsorban, ezúttal tehát kezdjük a Kaleidoszkópot, a múzeumi híreket. Először néhány néprajzi jellegű kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet. Az Óbudai Kulturális Központban a Néprajzi Múzeumnak az anyagából Magyar Népi Ékszerek címmel nyílt a Békásmegyeri Közösségi Házban egy kiállítás, amelyiken két részre oszlik maga a kiállítás, az egyik a földrajzi szempontból az egész magyarországi, az egész magyar nyelvterületet fölölelő ékszereket mutatja be. Ezek elsősorban nyugat, illetve észak-európai tájakhoz kötődnek a világukban. A másik egység pedig az ékszereknek a funkcióját mutatja be, azt a funkciót, amely nem csak díszítő volt, hanem bizony mágikus, vallási jelentést is tartalmazott. Egy másik kiállítás, a Hagyományok Háza Mesterségünk Dicsérete címmel nyitott kiállítást, 20 éves a dr. Kressz Mária Alapítvány, vagyis az itteni fazekas munkákat mutatják be. Győrben pedig Borsos Miklós Múzeumban Maszka Bál, mindent az állarcokról címmel nyílt egy kiállítás, amely a Városi Művészeti Múzeum gyermekmúzeumában látható, és amelyikben a különböző törzsi kultúrák hagyományaival, a Commedia dell'arte-val, Velencei Karneváldal és máshol előforduló állarcokkal ismerkedhetnek meg nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is. Ezután szintén maszkokkal, maszkok felé fordulva egy művészeti kiállításra hívom föl a figyelmet, most ismét Budapesten, a Kógárt házban, századfordulós haláltánc, csontvázak, fantomok, maszkok, James Ensornak a kiállítása, ahol egy kifordított világot lehet tulajdonképpen látni a művésznek az alkotásai között, aki 1860 és 1949 között élt, a 19. század belga, 19. század végi belga művészet egyik legfontosabb alkotója, és több művészeti áramlathoz is kötődött, a késői szimbolizmus formai megoldásai voltak közöttük, például az egyik, szürrealizmus, expresszionalizmus a másik. Tehát ezeknek megfelelő alkotásokat lehet itt a kiállításon látni, de ugyanakkor a realisztikus hagyományokhoz kapcsolódó csendéletekbe, portékba, enteriőrökbe is be lehet tekinteni. Az Országos Idegennyelvi Könyvtárban egy másik érdekes művészeti kiállításnak lehetnek a szemtanúi, akik elmennek. Kétfajta művészet, a költészet és a képzőművészet kapcsolódik, tudnélik versképek láthatóak, tehát Apollinerhez hasonlóan például ezúttal képekben jelennek meg a versek. A Ceglédi Kossuth Múzeumban Somos Gyula festőművész gyűjteményes kiállítása látható. Somos Gyulával kapcsolatban érdemes elmondani, hogy ő is azon művészek közé tartozik, aki nem Magyarországon alkotott elsősorban, hanem ő Hollandiában, Amsterdamban. Ott végezte el a Magyar Képzőművészeti Főiskola, ott alkotott a Magyar Képzőművészeti Főiskola elvégzése után, 1991-től. Egyébként az ottani magánakadémián, a Ruth Wackers magánakadémián a művészeti anatómia tanára is. Számos egyéni kiállítása volt Hollandiában, de Magyarországon is, és legutóbb 2000-ben volt Cegléden egy magyar kiállítása. Dunaújvároson a Kortárs Művészeti Intézetben Moyzer Zsuzsa az Emlékezés útja, Passzázs címmel rendezett kiállítása tekinthető meg, ahol a három kiállító teremben három témának a szobrászati feldolgozása történik, hajót, kutyát és házat ábrázoló művekkel. Üvegművészeti kiállítás több is nyílt az elmúlt néhány napban. Pannonhalmán Hefter üveggalériájában Fényplasztikák, kortárs magyar üvegművészeti kiállítás címmel. Például olyan 55 művésznek az alkotásai láthatók egyébként, például többek között Bohus Zoltán, Edőcs Márta, Füri Judit, González Gábor, Hefter László természetesen, Horváth Márton, Kertész Fi Ágnes, Lugosi Mária, Pattantyús Gergely, Polyák János és még sokan mások. Nem kívánom mind az 55 művészt felsorolni, és nagy részük Budapesten a B55-ös Kortárs Galériában is kiállított, ahol a Hu Glas, a Magyar Üvegművészeti Társaság kiállításán láthatók az alkotások, de vannak mások is, például Smetana Ágnes nevét emelném ki. Szintén Budapesten a Magyar Fotográfusok Házában az elsők, a BKF fotográfus hallgatóinak kamara kiállítása címmel nyílt kiállítás, fotókból természetesen, Szentendrén pedig festészeti kiállítás nyílt a Ferenci Múzeumban, a Barcsai díjasok, tehát három Barcsai díjasnak, Bartus Ferencnek, Ferenc S. Apornak és Varga Józsefnek a festményeit lehet látni, valamennyien frissen végzett fiatal festőművészek. És végül még a Budapesti Iparművészeti Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol viszont Polgár Rózsa Kossuth Díjas Kárpit művésznek az életmű kiállítása látható, aki egy meghatározó személyiség volt a magyar Kárpit művészetben, illetve meghatározó személyiség még ma is. A budapesti Klebersberg Kuno galériában pedig két kiállítást szeretnék megemlíteni. Alternatívák, Gallac Rita, Úri Eszter és Varga Anikó szintén textilművészeti közös kiállítása, valamint van itt egy színészeti kiállítás is, színészek és járművek, tehát az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet gyűjteményéből Országomat egy lóért a főcíme a kiállításnak. Előzetesként pedig egy kollázs kiállításra hívnám föl a figyelmet, amelyik Győrben a Xanthus János Múzeumban nyílik 22-én, Pápai Miklósnak az alkotásait Madács művei körül, elsősorban az ember tragédiájára alapozva Madács kollázsainak a kiállítása lesz. Tehát mindezek után búcsúzom Önöktől, jövő hétfőn ismét élőadással jelentkezünk, szombaton pedig a mai adásnak az ismétlése lesz, és később ez is bekerül az archívumba. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKBS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Ismétlést hallottak.